Evangélium Szent Máté könyvéből. Jézus a hegyi beszéden ezt mondta tanítványainak: ne vessétek oda a szent dolgokat a kutyáknak, és ne szórjátok gyöngyeiteket a sertések elé, hogy lábukkal el ne tapossák azokat, és megfordulva szét ne tépjenek titeket is. Mindazt, amit akartok, hogy megtegyenek nektek az emberek, ti is tegyétek meg nekik. Ez ugyanis a törvény és a próféták tanítása. A szűk kapun menjetek be, mert széles a kapu, és tágas az út, amely a romlásba visz, és sokan mennek be rajta. De milyen szűk a kapu, és keskeny az út, amely az életre visz, és kevesen vannak, akik megtalálják. Kedves testvérek, a mai evangéliumban, Máté evangéliumának 7. fejezetét olvastuk fel, egy pár verset, a hegyi beszéd 3 gondolatát hallottuk. Az első gondolat: ne vessétek oda a szent dolgokat a kutyáknak, és ne szórjátok gyöngyeiteket a sertések elé, hogy lábukkal el ne tapossák azokat, és megfordulva szét ne tépjenek titeket is. Egy érdekes gondolat az, amit megfogalmazódik. Tulajdonképpen úgy tűnik, mintha valami élelemről lenne szó, amit hát itt a kutyáknak szornak, vagy odavetnék a kutyáknak. Utána meg ugye ékszerekről, gyöngyökről van szó, amikor hát a sertések elé vetik ugyancsak ezeket az értékeket. Most élelemről van szó, vagy ékszerekről, értékekről van szó. És aztán különösen furcsa, hogy hát mint egy felbőszül ugyanúgy a kutyák, mint a sertések, és valahogy megfordulva, tehát az emberek ellen támadnak. Azok ellen, akik hát ezt a élelmiszert, vagy talán értéket magukkal hozták. Mit akar ez a szöveg nekünk mondani? Az eredeti görög szövegben úgy néz ki, hogy ékszerről van szó. Mégpedig ugye a kutyákkal kapcsolatban ilyen apró kis láncokat jelent ez a szöveg, ami talán a kutyáknak a nyakára próbálnak elhelyezni, de ez ugye szűknek bizonyul, és emiatt hát bőszülnek fel ezek az állatok. Ugyanúgy talán, mint ahogy látunk ilyen testékszereket, tehát valamiféleképpen a sertéseket is, ugye így erőnek erejével próbálják, hát mint egy ezzel ékesíteni, és a kellemetlenségek miatt ugye megtámadják azokat, akik hát mindezt próbálják tenni velük. Ugye nagyon furcsa ez a kép. Talán azt akarja kifejezni a szerző, hogy az evangélium üzenete, Jézus tanítása, tehát ne kényszerként éljék meg azok, akik hallgatják az Isten igéjét, hogy mindennek erejével, erőnek erejével próbáljuk hát valamiféleképpen ugye rájuk tukmálni, vagy hát rájuk aggatni az igéket, de ugyanígy, tehát ne csak ilyen lax módon, könnyelműen hirdessük az Isten szavát, hanem legyen meg a kellő súlya és a komolysága mindannak, amit mi, hát, mint Isten igéjét, az Istentől kapott tanítást és titkot át kell, hogy adjuk a utókornak, a hallgatóinknak, és hát szent dolgokról van szó. Ugye nevessétek oda a szent dolgokat. A szent az, ami hát kapcsolatban van a szenttel, az egyedül Istennel, hiszen ő a szent, ezért mondjuk, hogy hát az a föld, ahol Jézus járt, Isten fia szent, az írás, amely az ő szavát tartalmazza, szintén szent, azok a cselekmények, amelyeket hát szentségek formájában adunk át az embereknek, szintén ugye szent dolgok, mert az Istennel hoznak bennünket kapcsolatba. Tehát, hogy kellő súllyal, kellő alapossággal, ne csak úgy odavetve, de nem is erőszakkal próbáljuk tehát átadni Isten igéjét, Isten üzenetét. Számunkra ez a szöveg talán így elsősorban ugye a szentségeket juttatja eszünkbe, hogy milyen komolysággal kezeljük mi ugye azokat a szent cselekményeket, szentségeket, amelyeket Jézus ránk bízott az ő nyilvános működése során. Gondolok itt ugye rögtön az első szentség, a keresztség. Bár ugye hirdetjük, hogy tulajdonképpen ha a szülők nem is gyakorolják a vallásukat, de azért hát ha legalább az egyik szülő kéri, hogy szeretné, hogy a gyermekét ugye megkereszteljék, akkor hát szolgáltassuk ki a szentséget. Mindig rendkívül szenvedélyes viták vannak ezzel kapcsolatban, hogy hát kinek lehet a keresztséget ugye kiszolgáltatni, főleg hát kisgyermekkorban, és hogyha már nagyobb a gyerek, akkor hát majd inkább, amikor már ugye majd hittanra jár, tehát egy olyan 4-5-6 éves gyereknél már a keresztséget talán el lehet halasztani arra a korra, amikor készül az első áldozásra, és majd akkor hát kellő előkészületek után most már ő is a kis értelmével és az érzésvilágával ugye átéli a Jézussal való találkozást. Tehát ne csak egy külső formaság legyen, főleg hát, hogyha a szülői háttér vagy a családi háttér olyan, amely igazából nem látja meg ebben azt az ékszert, azt a nagyszerűséget, amely hát a keresztségben ugye megnyilvánul, az a közösség, amely bennünket erősít, gazdagít. Hát aztán ugyanígy a első áldozásnál, hogy mennyire képes az a gyermek felfogni azt, hogy ugye itt a kenyér és a bor színe alatt az Úr Jézust veszi magához. Tehát általában a beavató szentségekről van szó, hogy kellő mértékben készítsük elő a katekumenátusban azokat a jelölteket, akik végül is hát jelentkeznek a szentség felvételére. Tehát ne csak úgy odavessük, vagy hát valamilyen okfolytán ráerőltessük az emberekre ezeket a cselekményeket. Valahol a keresztség, illetve az első áldozás, hát még nagyjából érthető, hogy a szülők vagy a nagyszülők régi emlékek alapján ugye törekszenek arra, hogy a gyermek is találkozzon Jézussal, részesüljön ebből a nagy kincsből. Az igazi kincs és az igazi érték, az igazi szent dolog maga Jézus. A bérmálás ugye egy érdekes dolog, szokták mondani, hogyha valaki nem bérmálkozott, ugye, mert aztán felnőtt korban a házasság szentsége lesz az, amely úgy rendkívül fontos lesz. Tehát bérmálás nélkül is hát nyugodtan lehet katolikus esküvő, hogy legalább ugye a keresztség elsáldozás után hát legyen már tényleg a bérmálás a felnőtt nagykorúság szentsége, amikor az illető tényleg hát saját maga akarja, hogy fölvegye ezt a szentséget, ne külső kényszer hatására, hanem tényleg úgy érje meg, hogy ő erre komolyan felkészült. És hát természetesen utána, amikor már gyakorló keresztény életet élünk, akkor is ugye legyen meg a kellő komolyság egy nagybőjtben, vagy egy felkészülési időben, megbánva, megvalva bűneinket, próbáljunk úgy készülni a Szent Jónásra, hogy az is ne csak ilyen rutinszerű dolog legyen, hogy csak a 10 parancsolatnak a pontjait gondoljuk végig, hiszen a 10 parancsolat az még mindig csak az Ószövetség, hanem tényleg mennyire hatja át a jézusi tanítás az életünket, tehát ne vessétek oda a szent dolgokat az embereknek, ne szórjátok eléjük, és mert akkor nincs meg a becsülete, nincs meg igazán a tisztelete. Tehát ez ennek a mai szövegnek az első gondolata, amit hát itt a hegyi beszédben ugye Jézus velünk közölni akar, eleve a hegyi beszédben mondja nekünk, hogy ugye nem azért jöttem, hogy eltöröljem a törvényt, vagy hogy lazítsak a törvényen, hanem sokkal inkább, hogy beteljesítsem és tökéletesítsem, és hogy az előző paragrafusokra, ugye a megbocsátásra, meg sok mindenre vonatkozólag Jézus tanított itt is, tehát próbál bennünket felkészíteni a szent dolgokkal való találkozásra. Egy kis csendet tartva zenét hallgatunk, és gondoljuk át, hogy nekem mit jelentenek valóban a szentségek, amelyekkel eddig találkoztam, amelyeket fölvettem. Valóban Jézussal találkoztam én ezekben a szent cselekményekben, és egyben mondanám, hogy ha valakinek talán van valami élménye, amit szívesen megosztana velünk, megteheti a 061-374-0904-es telefonon. Tehát a mai evangéliumban három gondolat, gyakorlatilag nincs szerves összefüggés az egyes gondolatok között, tehát az első pontban itt hallottunk ugye a szent dolgokról, amelyet hát ne erőltessünk, vagy ne szórjunk felelőtlenül ugye az emberek elé, hanem adjuk meg nekik a kellő tiszteletet, hogy valóban érezzék az emberek, hogy a szentségek által valóban Jézussal találkoznak. Talán még megjegyezném, mielőtt felolvastam a második gondolatot, hogy ennek a műsornak a címe, ugye, hogy valaki magyarázza az evangéliumot, történetesen ugye a nevemet hallották, Hoffer József magyarázza az evangéliumot, És tudják azt, hogy itt is felszoktuk ajánlani, hogy ha valakinek van valamilyen gondolata ezzel az ige szakasszal kapcsolatban, nyugodtan tegye meg. Érdekes, a Hit és Életünk című műsorban mindig vannak telefonálók, de hát amikor így az evangéliumot felolvassuk, hát lehet, hogy talán túl rövid is az idő, mondjuk az a 20-25 perc, ugye gyorsan elröpül, és talán mire valakinek úgy összeállna valami gondolata vagy tapasztalata, már vége a műsornak, de ugyanígy biztatjuk a kedves testvéreket, hogy hát nyugodtan tegyék meg. Lehet, hogy talán rosszul választottuk meg a műsor címét, ugye az evangéliumot magyarázza. Sokkal jobb lenne, hogy a műsor címe így hangozni kell, hogy beszélgessünk az evangéliumról, és akkor hát egy atya meghívja önöket erre a beszélgetésre. Csak úgy fölmerült bennem, hát akkor több bátorsággal megszólalnak a kedves testvérek is. Ugye hát az ajtókat kérem figyelmezünk, tehát az Isten szavát, ugye mivel szent dologról van szó, csak a pap olvashatja föl, bezárjuk a templomajtót, hogy a görög liturgiában is halljuk, nehogy illetéktelen személyek oda betolakodjanak. Bár sokszor mondjuk, hogy tulajdonképpen a Szentírásnak háromféle magyarázata van. Van egy korhoz kötött magyarázata, van egy egyetemes magyarázata, és utána pedig személyre szólóan nekem mit jelent? Tehát a fokolár lelkiség is, ugye arról szoktak beszélgetni a havi életige által, hogy mit mond nekem ez a szent szöveg. Na hát látják, elég volt ennyit elmondanom, és megjelent az első telefonáló, tehát a ne szórjuk a szent dolgokat, hallgatnám a kedves telefonálót.
Dicsőn fessék, atya. Én azt szeretném tudni, hogy így megváltoznak néha az egyházban a szabályok. Hát régen ilyen elképzelhetetlen volt, hogy előbb vesz föl más szentséget, mint a keresztséget. Most pedig van olyan, hogy házasságot kötnek, és az egyik azt se tudja, mi az, hogy keresztség, és nem kell neki megkeresztelkedni, és megesült, és akkor fölkapja a házasság szentségét. Hát ez régen ilyen nem volt, nem lehetett ilyet. Úgyhogy ilyen változásokat, hogy miért teszi az egyház, ez jót tesz a híveknek, vagy kinek jó ez?
Nagyon okos a kérdés, csak gyakorlatilag akik ott házasságot kötöttek, ez nem szentség. Tehát már mint, ugye vannak olyan vegyes házasságok, egyrészt hát ökumenikus keresztény felekezetekhez tartoznak a házaspárok és házasságot kötnek, de a ateista házastárs, ugye ahogy a Szentírásban olvasuk, hogy az asszony vagy a férj, ha hívő ember, megszenteli a házastársát azáltal, hogy ő hívő ember, de aki nem hívő, annak számára ez nem szentség. Ő csak a párja iránti...
Megesküdött dolgokra a házasság kötéskor, és nem is érti az egészet. Annyit kellett tenni, hogy el kellett járni jegyes oktatásra, és arról kellett papírt vinni az eskető papírt.
Értem, hát én úgy tudom, hogy gyakorlatilag ez... Ő elfogadja, hogy ennek a házasságkötésnek szentségi ereje van. Pontosan a házastársa iránti tiszteletből. Tehát igenis, a házastársam ezt egy életre szóló házasságnak tekinti. De én, hát ezt nem mondja így ki, hogy én nem vagyok hívő ember, de magamra nézve, ahogy a feleségem ezt egy életre szóló kapcsolatnak tekinti, én is, igen, megígérem, hogy ezzel a komolysággal vagyok itt, de ez így nem szentség. Tehát ő nem, tehát erőnek elejével, ugye nem tudjuk őt.
Őt nem, hát ez a házasság szentség egy nagyon komoly és nagy segítség, akik ezt fölveszik, és belekapaszkodnak, És akkor neki most nem tudom, hogy van.
Hát mondom, az illetőnek ez jelenthet ugyanannyit, hogy én egy életre szóló kapcsolatnak tekintem a társammal való házasságot, és lehet, hogy pont egy idő után elgondolkodik azon, hogy tényleg, hogy mit tudom én egy 25. éves házassági évfordulón, hogy mennyien elválnak, ott hagyják egymást, hogy én is szeretném, hogy hát akkor tudod mit, kössünk még egyszer, tehát, hogy elmegyünk az egyházhoz, én megkeresztelkedem, részesedek a beavatási szentségekbe, tehát egy újbóli előkészületben ő első áldozó lesz, bérmálkozó, és még egyszer megújítjuk a házassági fogadalmunkat.
Ennél fogva, hogy ő most már keresztény.
Így van. De, tehát a egyik félre való tekintettel, tehát, hogy ő ezzel ki akarja fejezni a házastársa iránt, hogy igenis én ezt nagyon komolynak tartom.
Köszönöm szépen, atya.
És ennek néha, mondom, vannak gyümölcsei, hála jó Istennek, hogy utána a másik fél is előbb-utóbb keresztény lesz.
Úgy legyen.
Nagyon aranyos, nagyon fontos dolgot vetett föl. Köszönöm. Hát akkor még egy gondolat a háromból, a második, hogy mindazt, amit akartok, hogy megtegyenek nektek az emberek, ti is tegyétek meg nekik. Hát gyakorlatilag az aranyszabály az, amely itt elhangzik, vagyis hát minden emberben van egy, mondhatnám, egy egészséges önzés, önközpontúság, de azért mi a keresztségben és a Jézus által ugye egy Isten központú életet élünk, és nem elsősorban a magam aratát, hanem a közösségnek és az Istennek az akaratát keresem. Tehát itt kimondottan erről van szó, és úgy hiszem, hogy ez mindenki számára egy örömüzenet, hogy a kereszténység nem uralkodni akar másokon, és hanem elfogadjuk azt, hogy tényleg mindannyian valamiféleképpen arra vágyakozunk, hogy szeressenek, elfogadjanak, és ez egy közösségben megtörténjen. Drága testvérek, ennyi fért bele a mai műsor időbe. Ugye igyekezzetek bejutni a szűk kapun, ez most egy kicsit így szűkebb kapu volt, de nem baj, nagyon örülök ennek a telefonnak, mert egy rendkívül fontos kérdést vetett fel, úgyis itt a házasság körül most ilyen nagy viták zajlanak, a Amoris Laetitia óta, amióta Ferenc pápa, mondhatnám, belecsapott a lecsóba, de nagyon fontos és igaza volt a kedves telefonálónknak, de hát amint mondtam, próbáljuk ezt így értelmezni. Még egyszer köszönöm, hogy együtt lehetünk, Hoffer József jezsuita voltam, és továbbiakban is, a legközelebb jövök, beszélgetni szeretnék önökkel az evangéliumról. A Jóisten áldja meg önöket, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mária Rádió. Az evangélium magyarázata után Nobilis Mário atya osztja meg gondolatait.